Yeah. Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, nem tudom, mennyire gondoltátok végig, hogy a bibliai történetekben vannak gyermekszereplők is. És többek között én most szeretnék nektek egy Bibliában szereplő gyermek, Bibliában olvasható gyermekszereplőről szólni, és ez egy kislány. A Biblia nem mondja meg se azt, hogy hány éves volt, se azt, hogy hogy hívták, de azt mondja, hogy kislány volt. És azt olvassuk róla, hogy azokban a régi időkben, amikor még nagyon könnyen háborúra keltek a népek egymás ellen, Izraelt a szíriaiak nagyon támadták, háborúban állt egymással Izrael és Szíria, és ez a kislány egy hívő otthonban nőtt föl Izraelben, és portyázó csapatok jöttek, ilyen kóborló csapatok Szíriából, és ezt a kislányt fogságba vitték Szíriába. És történetesen oda került a szíriai hadsereg vezérnek a házába, és a feleségének a kis szolgálója lett. Nem tudjuk pontosan, milyen feladatokat kellett ellátnia, de egy tragédia történt ebben a családban, mert az apa, a férj, a hadseregvezér, ez a bizonyos Námán, leprás lett. Ezt a Biblia úgy mondja a régi nyelven, hogy bélpoklos. És ez egy borzasztó fertőző betegség volt, amit nem lehetett gyógyítani, és még a családját is el kellett hagyni, meg kivonulni az emberek közül. És nagy kétségbeesés volt a családban. És ez a kislány azt mondta az asszonyának, a Námán feleségének, bárcsak az én uram találkozna azzal a prófétával, aki Izraelben van, Elizeussal, biztosan meggyógyítaná. Kedves gyerekek, én nem is ezt a történetet akarom nektek tovább mondani, csak azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a ti is, nektek is vannak a gyerekek körülöttetek, és látjátok a felnőttek életét is, és hogy meg szokott-e fordulni a ti fejetekben, amikor láttok valakit, aki nagyon szenved, vagy látjátok, hogy nagyon rossz életet él, vagy láttok egy gyereket, aki nagyon, nagyon agresszív, mindenkibe beleköt, mindenkit csúfol. Valami ilyen ám szokott-e megfordulni a fejetekben? Bárcsak ismerni a jó Istent, meggyógyítaná és megváltoztatná őt. Látjátok, ez egy kislány volt, és tele volt a szíve a Jóisten ismeretével, és az emberek iránti szeretettel, és azzal a vágyal, hogy meggyógyuljanak, megváltozzanak. És egy kisfiú vagy egy kislány is lehet a Jóisten bizonyságtevője, hogyha ilyen együttérző szíve van, és mikor látja, hogy emberek nem boldogok, szenvednek, akkor mindig ez lenne vele, bárcsak megismerni a Jóisten, bárcsak megváltozhatna, bárcsak meggyógyulhatna. Nem tudom, szoktatok-e imádkozni valakiért, akár a rokonságban. Milyen jó lenne, hogyha amikor reggel imádkoztok, nem csak akörül forognátok a gondolataitok, vagy este, hogy Istenem ad, hogy egy jó napom legyen, amihez kedvem van, azt csinálhassam, amit szeretnék, azt kapjam meg. Hanem nektek már kicsi gyerekkorotoktól ilyen együttérző szívetek lenne, és a jó Istenhez fohászkodnátok, hogy Istenem, őt, akit éppen látok magatok előtt, segíts meg, és bárcsak még azt is meg tudnátok tenni, hogy egyszerű szavakkal mi is el tudnátok mondani ez, amit ez a kislány ebben a pogány szíriai családban, hogy bárcsak találkozna az Istennel, az Isten prófétájával, biztosan meggyógyulna. Kívánom, hogy így gondolkozzatok, és hogy az imádságaitokban sokszor emlékezzetek meg valakiről, akár gyerekről, akár felnőttről, akinek nagy szüksége lenne a Jóisten kegyelmére. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, ma vallástételi Isten tiszteletünk van, és egyben az úgynevezett havi misszió szombat is. Ezért olyan igeszapaszt választottam, hogy az igehirdetés alapigéjeként, amely a mai Isten tiszteletünk mindkét rendeltetése szempontjából üzenetet közvetít számunkra. Olvassuk el a korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetéből az ígét, a 17. verstől a 21-ig. Tehát a korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetéből olvasom az ígét, a 17. verstől a 21-ig. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, reánk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kedves gyülekezet, ez az ige szakasz így kezdődik. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak és imé újjá lett minden. Vagyis azt mondja, egy határozott határvonal van, egy éles határvonal van a régi élet és az új élet között. Kedves keresztelendő testvéreim, én bízom benne, hogy a ti szívetekben ez az igei kijelentés hálás vízhangra talál, mert ti tapasztaltátok ezt, hogy a Jóisten mekkora változást, mekkora fordulatot munkált az életetekben. Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy ennek a folyamatnak folytatódnia kell. Mert így végződött ez az ige, és újjá lett minden. Az újjászületés egy döntő, egy egész életre kiható fordulat. De hogy újjá legyen minden az életünkben, ehhez még a megszentelődés munkájának kell kapcsolódni az újjászületéshez. Mert lehetetlen az, hogy az ember bármilyen őszintén fordul a Jóisten felé, hogy így mondjam, egy szempillantással meg tudja érteni, fel tudja fogni az isteni jellemnek a dicsőségét, és meg tudja ismerni magát, és fel tudjon fedezni magában mindent, aminek még megújulásra van szüksége. És én szívemből kívánom, hogy titeket ez a vágy és ez a cél vezéreljen, hogy újjá legyen minden az életünkben, semmi nem maradjon a régi. És szeretnék az egész gyülekezethez is fordulni, azokhoz, akik régebben lettek Krisztus követőivé. Megkérdezem, ha most önmagatokra tekintetek, el tudjuk mondani, hogy ez a mi tapasztalatunk, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden? És ehhez mindjárt szorosan kapcsolódik egy kérdés, hogy vajon ez úgy van, hogy az Isten egy új teremtést munkál a gondolkodásunkban, a szívünkben, és akkor utána ez örökre maradandó, és ez egy eldőlt és végbe ment dolog. Isten szabad választás képességével teremtett minket, és a mi akarásunknak és a mi együttműködésünknek is része és szerepe van abban, hogy végbe megye az Isten szándéka, hogy újjá legyen minden. És én szeretném a gyülekezet tagjait is bíztatni, hogy senki ne keseredjen el akkor, ha most így magára tekint. Vagy arra gondolunk, hogy Istenem, ha engem mások látnak, a családtagjaim, vagy az ismerőseim, vajon úgy néznek engem, hogy micsoda változás ment végbe ennek az embernek az életében, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Ha ilyenkor egy kis keserűség költözik a szívetekben, és azt mondjátok, hogy hát sajnos én magamról nem mondhatom, hogy újjá lett minden, akkor most találjatok vigasztalást mindannyian abban, hogy az írás azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, hogy Krisztus újjáteremtő hatalommal rendelkezik. De egyikünk sem nyugodjon meg, amíg minden újjá nem lesz az életünkben. Hogy minden hasonlóvá nem lesz Jézus Krisztushoz is. És egy pillanatra se kényelmesedjünk el, és telepedjünk le, hogy hát én révbe értem, én keresztény vagyok, én egy gyakorló keresztény vagyok. Mert a Krisztusnak a szándéka, az ő újjáteremtő szándéka mindaddig nem teljesedett be az életünkben, amíg minden újjá nem lett a régiekhez képest. És én ma különösképpen egy vonatkozásban szeretnék szólni arról, hogy miben kell határozott határvonalnak lenni a régi és az új élet között. Hogy milyen vonatkozásban szeretne Isten legfőképpen újjáteremteni minket, és mássá tenni. És ezt talán egy bibliai igével tudom a legjobban összefoglalni. A római levél 14. fejezetének a 7. versében Pál ezt mondja, közülünk senki sem él önmagának. Felteszem testvéreim a kérdést, nem ez az a fordulat, aminek a legélesebbnek kell lenni az életünkben? Nem ez a legfontosabb vonatkozása annak, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden? Egy újjá nem született, meg nem tért ember számára az egészen természetes, és semmi rosszat és semmi kivetni belőle nem lát abban, hogy ő a maga érdekei szerint él, a gondolatai önmaga körül forognak, az idejét, az anyagi rohait, az emberi kapcsolatot, mindent a saját érdekében önmaga életét építve használ fel. De micsoda mondat ehhez, közülünk senki nem él önmagának, mert ez a kereszténység megkülönböztetése. Ugye Jézus ezt mondja, hogy ha valaki nékem szolgál, engem kövessen. És mit jelent Krisztust követni? Azt, ahogyan ő mindent odaáldozott azért, hogy embereket mentsen a bűn és a halál fogságából, ugyanez legyen a mi életünknek a rendeltetése, az életünk célja, ez határozza meg az életünket, embereket menteni a bűn és a halál fogságából az örök élet számára. Tehát ha én azt mondom, hogy én újjászülettem, megtértem, és én Krisztus szolgálom, akkor nekem szól az ige, aki nékem szolgál, akkor engem kövessen. És követjük-e Krisztust az ő áldozat készségében? Önmagunknak élünk-e? Egészen természetesen nekünk az, hogy hát hála Istennek, én ismerem az örök élet igéjét, hála Istennek, én haladok az üdvösség felé, és ezzel vége. Vagy pedig teljes áldozatkészséggel feszít minket belülről az, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztus, mert ez maga az örök élet. Egy nagyon távoli, de mégis szemléltető példát szeretnék hozni. Én itt Isten tiszteleten is emlékezetem szerint emlegettem a Levendel László orvosprofesszort, aki maradandó nyomot hagyott az én életemben, és az ő egész példaadása. Itt dolgozott a Korányi Kórházban, és én sok évig dolgoztam vele együtt az alkoholbetegekért, és ott a Korányi Kórháznak az aulájában, ott a legnevezetesebb orvosokról van egy plakett és egy felirat. Őről csak egy ilyen tövis koszorú van, és aláírva, hogy dr. Levendel László a szegények orvosa. Hát ő tényleg, mint egy nehézkedési törvényen mindig azt kereste, hogy kik a legelesettebbek, a legelveszettebbek, és kikkel lehet segíteni. Hát persze ugye el lehet gondolni, hogy ezek a betegek nem tudtak neki hálapénzt adni, de hát aztán némely ilyen lecsúszott alkoholista, vagy ehhez hasonló, azért mikor hát hálás volt a professzornak, noha tudta, hogy semmit nem tud neki adni, azért mégis úgy érezte, hogy illik megkérdezni, hát professzor úr, mivel tartozom? Ő erre mindig azt szokta válaszolni, hozzon maga helyett egy másik beteget. Egy másik szerencsétlent, akinek az életében megoldása, megújulása van szükség. És kedves testvérim, szeretném megkérdezni, hogy ebben a tekintetben van egy éles határvonal a régi élet és az új élet között nálunk? Megváltozott az életünk, ha azt mondjuk, hogy Krisztus szolgáljuk, őt követjük. Megértjük azt, hogy a mi életünknek ez a rendeltetése, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem hogy emberek kimeneküljenek a bűn és a halál fogságából. És az az ige közelebbről is meghatározza, hogy miben és miként kövessük Krisztust. Hogyan egyesüljünk vele az emberek megmentésért való szolgálatban. Olvasom az 5. fejezet 18. versét még egyszer. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Nem tudom, egy kicsit úgy eltöprengtünk-e ezen a kifejezésen, ezen a meghatározáson, hogy Isten a békéltetés szolgálatát bízta ránk. És ugye tudjuk, hogy milyen békéltetésről van szó, hogy emberek béküljenek meg az Istennel.
És most felteszem a kérdést, még ha két ember között kell valakinek békéltetni, akik nagyon elidegenedtek egymástól, szemben állnak egymással, nehéz a szívük egymás iránt, mit jelent ez a békéltető szolgálat? Sokszor nagyon sok türelmet igényel, nagyon sok együttérzést igényel, nagyon sok tapintatot igényel, nagyon nagy kitartást igényel, hogy megbékéltessünk egymással két embert. És megkérdezem, mekkora a távolság Isten is az emberek között. Az emberek tele vannak téves információkkal, előítéletekkel, ellenérzésekkel, lázadással Isten iránt. És akkor a békéltetés az mit jelent? Az azt jelenti, ez egy álhatatos, türelmes, odaadó, kitartó áldozatkész szolgálatot jelent. Hogy én egy ember mellett állok, és kitartok addig, imádkozom érte, sok tapintattal, sok türelemmel fáradozom érte, míg ő meg tud békélni az Istennel, míg a békesség közte és Isten között létrejön. És azt merném mondani, hogy mi ettől eléggé eltávolodtunk, és szeretnék az egész gyülekezethez fordulni, hogy valahogy nem váltott el át egy olyan ellangyosodásra nálunk ez a Krisztus követés, hogy hát persze, ha esetlegesen valaki az utamba kerül, aki nagyon érdeklődik, és hát persze, hogy akkor örülök neki, és akkor én neki bizonyságot teszek Krisztusról, és persze, hát alkalmilag a kezébe adok egy meghívót, vagy ehhez hasonlót, de itt egész másról van szó. A békéltetés szolgálata az azt jelenti, hogy a szívünk tele van ezzel a vágyal, hogy segítsünk. A szívünk tele van a Krisztus szeretetével, és kezdeményezünk. Mert ugye itt is azt olvassuk, hogy Istentől van az, aki minket magával megbékéltetett. Tehát ő volt a kezdeményező, és ő a mai napig a kezdeményező emberek életében. És mi képesek vagyunk arra, hogy kezdeményezzünk, és hogy nagyon messziről, távolról elkezdjünk egy emberért fáradozni és imádkozni, és a békéltetés szolgálatát hűségesen végezni, hogy ő megbékéljen az Istennel. Hát a Szentírásban mit olvasunk? Azt olvassuk az írásban, hogy Krisztus azért jött a világra, és azért halt meg, hogy némelyek, akik nagyon, hogy így mondjam, egész lényükre ez jellemző, hogy keresik az igazságot, hogy hát ezeket megtalálja. Jézus tanítványainak mit mondott? Menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot, az örömhírt minden teremtménynek. És azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Kedves keresztelenő testvéreim, titeket ne befolyásoljon az ellangyosodás, amit láttok magatok körül. Szívetekből kívánom, hogy az első perctől kezdve úgy érezzetek, hogy az életünknek legfőképpen ebben kell megváltozni. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Hogy mi azért vagyunk, hogy ne önmagunknak éljünk. És micsoda önzés lenne az, tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy ez egy szívbehasító önzés. Ha én felfedeztem az evangéliumot, és én megízleltem, hogy jóságos az Úr, és akkor én ezt élvezem, és itt van körülöttem a rengeteg veszendő, Istentől távol álló ember, és én csak alkalmilag, ha utamba kerül, ha megkérdez, akkor jó, akkor valamit cselekszem. De hogy mi így fogjuk fel a szolgálatunkat, hogy Isten ránk bízta a békéltetés szolgálatát, és ebben kezdeményezni kell, mint ahogy az Isten is kezdeményezett nálunk, és megtalálta a tapintatos utakat, és mint ahogy az Isten is álhatatosan dolgozott és fáradozott értünk, hogy mi eljussunk oda, hogy megbékéljünk ő vele. Krisztust követni, a békéltetés szolgálatát végezni, ezt jelenti. És szeretném mondani, hogy nincs tisztább öröm ennél. Szóval nem véletlen az, hogy a Bibliában ilyet olvasunk, hogy az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Mert amikor így dolgozunk emberekért, és látjuk, hogy embereknek a szeme felcsillan, a lelke megmozdul, látjuk, hogy átmennek a halálból az életre, nincs tisztább és hatalmasabb öröm ennél. És ez merem mondani, még fizikailag is felvinnyanyozza az embert, még a fizikai erejét is megnöveli. Még a teljesítő képességét is megnöveli, és betölti a lelkét örömmel, megelégedéssel, hálaadással. A Jóisten igazából nem azért bízta csupán ránk a békéltetés szolgálatát, hogy eszközül használjon föl mások megmentésére, hanem hogy nekünk ajándékozzon hatalmas lelki fejlődést, és a legtisztább örömet, és mindig megújuló lelki és testi erőt. Bárcsak így gondolkoznánk, testvéreim, mindannyian. Azt is olvassuk itt, hogy Isten ránk bízta a békéltetés igényét. Vajon mennyire értékeljük ezt a kincset? Ugye a Szentírás olyan dolgokat tartalmaz Istenről, Isten szándékai felül, Istennek a végső szabadításáról, ami teljesen alkalmas arra, hogy emberek megbékéljenek Istennel. Tudjátok, ez egy olyan hatalmas élmény, mikor az ember hirdeti az ígét, és akkor akik még soha nem hallották, vagy akik most találkoznak vele, így tágra nyílik a szemük, és az ember látja, hogy csak úgy issza magába, és azt mondja tulajdonképpen, nem is tudtam, hogy az Isten ilyen, nem is tudtam, hogy az Isten ígéje ilyen, nem is tudtam, hogy ez az, amit én kerestem, és ami most nekem megnyílik. És nehogy oda jussunk, testvéreim, és mindenkit szeretnék óvni attól az ellangyosodástól, hogy egyszer csak, hát mi már megszoktuk ezt az igét, nem kutatunk mélyebben benne, nincsenek újabb felfedezéseink, és nem vagyunk tele friss buzgalommal, hogy mit is láttam, meg mit is értettem meg ebből az igéből, ezt én nem tarthatom meg magamnak, ezt nekem tovább kell adnom. Telki bánya ugye ott van Bózsva szomszédságában, és akik ugye jönnek a táborban, mindig átmennek ezen a szép falun, és akkor én mindig azt mondom, hogy ez a Magyarország egyik legszebb faluja, és akkor néha megkérdezem az ottani gyülekezeti tagjainkat, hogy ti kiváltságnak érzitek, hogy ilyen gyönyörű helyen laktok? Azt szoknak mondani, hát mi már megszoktuk, mi már nem veszük úgy észre. Én akkor mindig elszomorodom, de most hadd használjam ezt példának arra, hogy milyen borzasztó az, ha valaki azt mondja, hát persze, hogy az ige igaz, meg az ige gyönyörű. Hát mi már ezt megszoktuk, mi már nem is találunk benne semmi különöset. Ennek nem szabad az életünkbe beállni. A békéltetés igéje, amely az Istent igazán megismerteti, amely az Isten szándékairól csodálatos dolgokat jelent ki. Nekünk egész életünkben az ige kutatóivá és felfedezőivé kell lenni, hogy mi érezzük azt, hogy egy óriási kincs van a kezünkben, és buzog bennünk a vágy, hogy ezt továbbadjuk. Jézus főpapi imájának egy részletét különösen szeretem, amikor Jézus felsóhajt, és azt mondja, igazságos atyám, e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. Valahogy ennek kéne buzogni bennünk, mikor belemélyedünk az igébe, és új felfedezéseket teszünk. Szinte hangosan felkiálthatnánk, igazságos atyám, hát a világ nem ismert téged, hát nekem harsogni kell, nekem továbbadni kell azt a csodálatos ismeretet felőled, ami most itt nekem felragyog. Testvérem, sokkal boldogabbak lennénk, ha nem önmagunknak élnénk. Ha nem az lenne a gondolkodás módunk, amiben sajnos nagyon könnyű visszaesni, és akkor a régibe estünk vissza, és nem lett újjá minden. Hogyha úgy gondolkozunk, hogy igen, hát én hallom a felhívásokat, hogy most lehetne ezt meg ezt tenni, de hát ugye végig gondolom, hogy ma ez a dolgom, holnap ez a dolgom, még nekem az én dolgaimért annyi feladatom van, én akkor, ha már mindent, az én dolgaimat, mindent elrendeztem, és marad idő, és lesz egy szabad estém, akkor szívesen. De ez nagyon messze áll, testvéreim, attól, hogy Krisztus mit tett értünk, hogy gazdag lévén szegény élet értünk, és semmilyen áldozatot nem sajnálta azért, hogy bennünket megmentsen. Valahol ezzel a gondolkozásmóddal le kéne számolnunk, hogy én minden hetet megtervezek, minden napot betáblázok, minden órát, és akkor felsóhajtok, és azt mondom, ugye Istenem, megérted, hogy én már nem tudok többet tenni, hogy hát hiába, én fizikailag is fáradt vagyok, a dolgom is rengeteg, én már, hogy még én másokért fáradozzam, azon kívül, hogy magamat meg a családomat ellátom, nem vagyok képes. Testvérem, ez annak a keresztény hitvallásnak a megcsúfolása, hogy közülünk senki sem él önmagának. És én bátran mondom nektek, hogy próbáljátok ki, ha megváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat, és azt mondom, sok tennivaló van, de megvár. De ha egy élő emberről van szó, egy embernek a lelki érdekéről van szó, ha a Krisztusnak a követéséről van szó, ha a lelkiismeretemben hallom a Krisztusnak a hívását, akkor itt vagyok szolgálatodra készen. Akkor fogjuk tapasztalni, hogy Isten megáldja a kezünk munkáját, és minden dolgunkban megáld és megsegít bennünket. És semmiféle lemaradásunk nem lesz. De amíg mi visszaesünk abba a régibe, hogy önmagunk körül forognak a gondolataink, és teljesen betöltik az önmagunkért való dolgok, az életünket, akkor ezeket az áldásokat elveszítjük, és csak névlegesen vagyunk a Jézus Krisztusnak a követői. És azután így olvassuk itt tovább az igében, hadd olvassam a 20. verset. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Szeretném megkérdezni, hogy hatalmas megbízatás ez, és mennyire közel kell lennünk Istenhez, hogy ő érte járva követségben. Ez azt jelenti, hogy a magatartásunkkal, a beszédünkkel mindennel őt képviseljük méltó módon. És a csúcsa pedig ennek az igének az, mintha Isten kérne mi általunk. Akkor ez azt jelenti, hogy a Krisztus szeretetének testet kell ölteni, ami beszédünkben, ami lelki viszonyulásunkban. Milyen közel kell lennünk Istenhez, hogy mi úgy tudjuk végezni a békéltetésnek a szolgálatát, hogy mintha Isten kérne mi általunk, mint akik érte járnak követségben, és ők magatartásukkal, mindennel a világon, még a megjelenésükkel, és mindennel a Krisztust képviselik. És őt méltóképpen képviselik, és az ő szeretetével, mintha ő kérne mi általunk, úgy adják tovább azt a meghívást, hogy aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Azt kell mondanunk, hogy a békéltetés szolgálatát csak az az ember tudja végezni, akinek neki magának békessége van Istennel. Evidens? Egyértelmű? Akinek nincs békessége Istennel, az nem tud embereket megbékéltetni Istennel. A boldog mondások között az egyik nagyon tanulságos és csodálatos boldog mondás ez, amikor Jézus azt mondja, boldogok a békesség szerzők, így van helyesen, a mi Bibliánk így mondja, békességre igyekezők, de így van az eredeti szövegben, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Ugye bizonyára mindjárt kitaláljuk, hogy milyen békesség szerzőkről van szó, akik a békéltetés szolgálatát végzik, akik Isten és emberek között békét szereznek, akik ebben a szolgálatban foglalatoskodnak. És mit mond Jézus? Ők Isten fiainak mondatnak. Azért ez nagyon elgondolkoztató, nem? Mi csak akkor vagyunk Isten fiai, akkor tartozunk az ő háza népéhez. Hogyha mi abban foglalatoskodunk, ami az ő munkája, hogyha mi békességszerzők vagyunk emberek és Isten között. És ez az ige is kimondja azt, amit én az előbb bizonygattam, hogy boldogok. Azt állítja, hogy ezek boldogok, akik a békességszerzés szolgálatában fáradoznak. És őket az Isten fiainak ismeri el, mint akik teljesen együtt éreznek vele, akik teljesen együtt munkálkodnak vele, akik igazi szövetségi kapcsolatban vannak vele. De azt is érdemes megnézni, hogy mi a megelőző boldogmondás, ezelőtt, hogy boldogok a békességszerzők. Az előző boldogmondás az így hangzik, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Tehát ebből teljesen világos, hogy nem lehet békességszerző Isten és emberek között az, akinek a szíve nem tiszta, és ennél fogva nem látja az Istent, nincsen békességben az Istennel. Mert hogy az Istent meglátja, nem csak a jövőre vonatkozik, hanem a jelenre is. Tehát azt tud békességszerző lenni Isten és emberek között, azt tudja ezt hatékonyan és valósan végezni, akinek a szíve tiszta, ezért az Istent látja, ezért békességben van Istennel, és ő tényleg hatékonyan tudja végezni ezt a szolgálatot. És kedves keresztelendő testvérem, most különösen hozzátok szeretnék fordulni, és úgy szeretném, hogyha ez maradna meg a legjobban bennetek erről a vallástételi istentiszteletről, hogy az életetekben, a további keresztény életetekben a legjobban arra vigyázzatok, hogy mindig békességetek legyen Istennel. Azt hiszem, érezzük, hogy milyen érzékeny fogalom ez, hogy békesség Istennel. Isten egy nagyon érzékeny lény. A Szentlélek által tud jelen lenni a szívünkben, és a Szentlélek nagyon könnyen megszomorítható. Békességben lenni Istennel, az azt jelenti, hogy nincs egy árnyék, nincs egy válaszfal Isten között is közöttünk. És azt hiszem, mindannyian tudjuk tapasztalatból, hogy milyen könnyű elveszíteni ezt a békességet Istennel. Hogy milyen könnyű, hogy már felhő ereszkedik Isten közé és köztünk. Milyen szomorú az, hogyha egy keresztény azt mondja, hogy én Krisztus követője vagyok, De valahol a lelki világában egyáltalán nincs békessége Istennel, hanem tele van elfojtott bűntudatokkal, kérdőjelekkel, kételyekkel, netán még lázongásokkal is, és a szíve vádolja őt, nincs békessége Istennel. Erre vigyázzatok a legjobban. Akinek békessége van Istennek, annak mindene van. Ugye azt olvassuk a Római Levél 5. fejezetében, miután megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, és akinek békessége van Istennel, aznak milyen kiváltságai vannak, hogy folytatódik? És szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Hát akinek szabad bejárása van az Isten kegyelméhez, mivel békessége van Istennel, bátran kér, hittel kér Istentől mindent. Úgy, ahogy mondta Krisztus, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Megkérdezem, van nagyobb jó ennél a világon, mint békességben lenni Istennel? Hiszen akkor szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Akkor háladással tárhatjuk minden kívánságunkat az Isten elé, és az Isten bőséggel adja az ő áldásait. És még folytatódik az ige, és Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Van ennél nagyobb jó, mint hogy az Isten szeretete tölteti ki a szívünkben? A Szentlélek által. De ez csak akkor lehet, ha békességünk van Istennel. Ha békességünk van Istennel, ha megigazultunk Krisztusban való hit által, akkor ő adja nekünk a Szent Lelkét, és a Szentlélek által az Isten szeretete tölteti ki a szívünkbe. Tehát ebből is láthatjuk, hogy a békéltetés szolgálatát csak az az ember tudja végezni. Ezt a hihetetlenül nehéz feladatot, azt az óriási távolság, ami Isten és emberek között van. Ebben a szolgálatban eredményes csak akkor lehet, ha az Isten szeretete kitöltetett a szívében, és ha szabad bejárása van az Isten kegyelméhez. És miközben ezt a szolgálatot is végzi, ő bármikor küldi fel a fohászait Istenhez, fenntartás, félelem és kétely nélkül, teljes hittel, és meg is kapja a választ. Tehát ez a legfontosabb, hogy békességünk legyen Istennel. És szeretnék még egy igét idézni a Szentírásból, hogy mivel az előbb említettem, hogy olyan könnyen elveszítjük a békességet Istennel, hogy ez egy nagyon érzékeny dolog, hogy pillanatok alatt felhő ereszkedhet Isten közé és közénk, akkor hogyan lehet a békességet visszaszerezni Istennel? És az az ige, amit elolvasok, első olvasása nagyon könnyen félreérthető, és én attól félek, hogy nagyon sokan félre is értik, és éppen azért olvasom el, hogy ne félreértsük, hanem jól értsük ezt az igét. Ézsaiás könyve 54. fejezetében van, a 54. fejezet 7. versében, így hangzik. Tehát Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 7. verse. Így hangzik, hagyja el a gonosz az ő utát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Kedves gyülekezet, ezt nagyon könnyű úgy félreérteni, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, a békességemet elvesztettem Istennel, most az a feladatom, hogy hagyjam el a gonosz utat, a gondolataimat, tehát változzam meg, hozzam rendbe magamat, és majd utána az Úrhoz térek. Ez félreértés. Figyeljük meg, nem ezt mondja ez az ige, hogy hagyja el a gonosz az ő cselekedeteit, vagy változtassa meg a jellemét, hanem azt mondja az útját, az úton forduljon meg, és a gondolatait hagyja el. Állítson egy stoppot a gondolataiban, és forduljon vissza az Isten felé. Nem arról van szó, hogy saját önerejéből változtassa meg a cselekedeteit, vagy a jellemét, hanem az úton forduljon meg, és a gondolatainak állítson stoppot, amelyek rossz irányba vinnék, és forduljon az Isten felé. És azt mondja, térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. És hogy folytatódik? Könyörül rajta, mert bővelkedik a megbocsátásban. Hát nem tudom, ennél szebb ígéretet találhatunk-e az írásban, hogy a mi Istenünk könyörül ezen a bűnösön, aki megfordul az úton, aki hirtelen a gondolatai a gátat vet, és azt mondja, felkelek, és elmegyek az Istenhez, és hozzáfordulok. Azt mondja, könyörül rajta, mert ő bővelkedik a megbocsátásban. És kedves keresztelendő testvérem, én arra szeretném a legjobban a lelketekre kötni, hogy sátán be ne csapjon titeket soha. Ha a békességetek Istennel, az eltűnik egy pillanatra, és elfog benneteket az aggodalom, és és nem találtok hozzá, akkor ne az legyen, hogy na most igyekszem rendbehozni az életemet, hanem akkor azonnal azt mondjuk, nekem vissza kell találni az Istenhez. Nekem azonnal meg kell őt találni. Én most azonnal hozzátérek, és gondoljatok erre az ígéretére, könyörül rajta, és bővelkedik a megbocsátásban. Tehát, ha megismertük őt, akkor ne féljünk azonnal hozzámenni, és a bocsánatát, a kegyelmét kérni, hogy mert biztosan vissza fogjuk nyerni a békességet, mert meg fog bocsátani nekünk, és vissza fogjuk nyerni a békességet. Kedves gyülekezet, mindannyiunknak is szeretném mondani, az életünkben a legnagyobb szükséglet a békesség Istennel. És amikor úgy érezzük, hogy ez a békességet elveszítettük, akkor semmi késlekedés, semmi habozás, ne csapjon be az ellenség. Jelenjen meg előttünk ez az íge, térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és könyörül rajta, mert bővelkedik a megbocsátásban. És ha ezt tesszük, akkor visszakapjuk a békességet Istennel. És ha békességünk van Istennel, akkor szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez, akkor az Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe, és akkor tudjuk végezni a békéltetés szolgálatát. És azt hiszem, nem kell bizonygatnunk, hogy amikor itt lebeg a fejünk fölött a vég, ezt tényleg azt hiszem mindannyian halljuk világi emberektől is. Engem is a héten fölhívott Kanadából egy barátnőm is, ő, aki nem a közösségünk tagja, nem is egyetlen vallás felekezetben nem él valami gyakorló vallásos életet. Azt mondja nekem, ez biztos, hogy itt van a világ vége. Ez teljesen biztos, hogy itt a vég felé haladunk. És mondja, hogy ő miben és hogyan látja ezt. És azt hiszem, ti is hallottok ilyet emberektől. És akkor, mikor tudjuk, hogy ez mivel jár, nyomorúságos idő, amivel nem volt mióta népkezdet lenni, és egyetlen egy oltalom van, ha valakit az Isten elpecsétel, ha valakinek az Istennel békessége van, és az Isten oltalma lájézi. Hogy kellene nekünk a legnagyobb sürgetést érezni a lelkünkben, hogy végezzük a békéltetés szolgálatát Isten és emberek között. És kedves keresztelendő testvérim, nektek azt kívánom, hogy mindig legyen békességetek Istennel, és mindig legyetek boldog békességszerzők Isten és emberek között. És végezzétek ezt kezdeményezően és álhatatosan, és soha se langyosodjatok meg ebben. És akkor Jézus ígérete szerint boldogok lesztek, és Isten fiainak neveztettek. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.
Vallástétel Isten tiszteletünk befejezéséhez keressük ki a 291-es számú éneket, és a 291-es számú éneknek az első három versét énekeljük el. Tehát a 291-es számú ének.
Sion valára Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és neked szeretnénk legelőször megköszönni, hogy új testvéreket adtál nékünk, hogy elhívtad Gertrúdot és Lászlót, és Urunk, akik ismerjük az életüket, olyan hálásak vagyunk értük, tudjuk, hogy igaz, őszinte testvéreket nyerünk bennük, szolgálatkész testvéreket, és Urunkat, hogy az ő hitbeli elindulásuk mindannyiunkat buzdítson. Kérünk, Urunk, áld meg a gyülekezet tagjait is, hogy mindenki vágyakozzék megismerni őket, és hogy őket, őnekik azon túl, hogy téged megismertek, egy boldog élmény lehessen, hogy egy testvéri közösség befogadta őket, és ennek ez a testvéri közösség is egy támogató, megtartó erő számukra. Urunk, kérünk, áld meg a holnapi napon a Szent Keresztséget, és őket ezen a keresztségen, és mindenkit, aki a holnapi nap fog szövetséget kötni veled, hogy a te szent jelenléted legyen itt, és ők elnyerjék a te áldásodat maradéktanul, amit ehhez a szent cselekményhez kapcsoltál. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy ezen a mai napon mindannyiunkat emlékeztettél arra, hogy milyen fontos, hogy nekünk mindig teljes békességünk legyen veled. Urunkat, hogy a lelkiismeretünk, mint a legérzékenyebb radar, úgy jelezze, hogyha valami felhő közéd és közén kereskedik. És sürges kérünk a te szent lelked által, hogy haladéktanul forduljunk hozzád, ami könyörülő megváltónkhoz, ami könyörülő mennyei atyánkhoz, hiszen Istenünk, ahogy hallottuk, te bővölködsz a megbocsátásban. Köszönjük a te határtalan türelmedet, és segíts kérünk, hogy egyikünk se adja fel azt a célt, hogy minden újjá legyen az életünkben. És Urunkat, hogy ne érjük be kevesebbel, mint hogy a te szent lelked által kitöltessék a te szereteted a mi szívünkbe, és a szeretet által mi valóban végezzük a békéltetés szolgálatát. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi olyan könnyen tudomásul vesszük, hogy emberek távol vannak tőled. Elkönyveljük, hogy őket nem érdekli az evangélium, pedig te arra intesz, hogy nekünk kezdeményezni kell. Nekünk kitartón kell fáradozni azért, imádsággal is, bizonyságtevéssel, szeretett szolgálattal is, hogy emberek megbéküljenek te veled, és megmentessenek, megtartassanak az örök élet számára. Hallgass meg, Urunk, imánkat, és hozz megújulást az életünkben, hogy valóban azokhoz a mindenkorok keresztényeihez tartozhassunk, akiknek az ajkán őszintén cseng a hitvallás, közülünk senki sem él önmagának. És hogy valóban, ha néked szolgálunk, akkor téged kövessünk mindannyian. Jézus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradjon a te békéd és áldásod mi velünk. Amen.
Távozás előtt keressük ki a 350-es számú éneket, és a 350-es számú éneknek az első, ötödik és hatodik versét keressük ki. Tehát a 350-es ének és első, ötödik és hatodik vers.